A burkasztéri arcképcsarnokban egy kiállítás képei között ülünk, képletesen szóval, de hogy a képzavart ne tetézzem, a nagy híres október 22-i rendezvény előestén beszélgetünk itt Magyarországon, egy szintén Magyarországról erre az alkalomra hazatért egykori burkasztéri diákkal, akinél viszont az az egészen különleges eset áll fönt, hogy a mai napig ott lakik Burkasztóban, tanárember, de mondja el Müller György, fafaragó művész maga, hogy hogy alakult az élete, hogy indult az élete, hogy került Burkászlóba, és mégis hogy döntött úgy, hogy végül is ott is marad?
Hát először is 56-ban, mint sokan mások, mi is kimentünk nyugatra. Mi annyiból voltunk jobb helyzetben, mint talán mások, mi mentünk a sváb rokonság után, apám testvére szülei után. Aztán valamikor német iskolába kerültem, ott hallottam, teljesen véletlenül van egy magyar gimnázium, akkor hát addig nem hagytam nyugtat anyának, míg én is oda nem kerültem, és 59-ben kerültem aztán a magyar gimnáziumba, ott érettségiztem, aztán érettség után Kölnben testnevelési főiskolán diplomáztam, és 79-ben kerültem vissza a Kasztlba, mint testnevelő tanár, először mint nevelő, kollégiumi nevelő, néptánctanár, fafaragó, és úgy szoktam mondani, hogy minden, ami szép volt, azt én csinálom, minden, ami hasznos volt és fontos volt, azt a többi kollégára hagyta.
Milyen kép fogadta és milyen millió fogadta Burkászlóban, amikor oda került, hogy emlékszik vissza?
Hát először is egy 15-16 éves, 14 éves fiú számára megdöbbentő, izgalmas dolog volt, hogy fönn a hegytetén gyönyörű szép 1000 éves kolostor van, és tényleg várkapuval és dupla kapu és torony és dupla várfal, és ez nem egy romos állapotban lévő valami, hanem egy igazi végvárnak tekinthető valami, és hát ez rettentő izgalmas volt annak idején, most is.
Érdekes, hogy azt mondta, hogy addig nem hagyta végén édesanyját, amíg oda nem került ebbe a gimnáziumba, mert nagyon sok egykori növendék, akivel beszéltem, úgy emlékszik vissza, hogy az első látogatás azért egy sokkal ért fel, különösen akik más kontinensekről, Brazíliából érkeztek, vagy Venezuelából például érkeztek oda, ugye a burkászli kolostorvárba. Most, hogy visszaemlékszik az akkori fiatal önmagára, hogy tudott beilleszkedni ebbe a gimnáziumi légkörbe? Önt nem érte például váratlanul ez a elég szigorú egyházi rend és tanmenet?
Nem, egyáltalán nem. Előtte egy évig német bencés kolostorba jártam, úgyhogy...
Ja, hát akkor érthető.
Ahhoz képest tulajdonképpen nálunk sem volt sokkal szigorúbb, szóval egyáltalán nem tartottam szigorúbbnak, mint másút. Előtte, miatt megtanultam volna németül, egy évig ilyen SOS gyermekfaluba jártam, iskolába, és ott is ugyanez volt. Hát reggel ébresztő, akkor föl kellett kelni, nem volt mese, rendbe tenni a cuccokat, elment iskolába, ebédeltetés, délután stúdium, úgy mondtuk, tehát akkor délután be kellett ülni, házi feladatot csinálni, leckét tanulni, és akkor este volt egy kis szabadidőnk. De ez nem kaszli különlegesség volt, ez a német iskolában ugyanígy ment, és az SOS gyermekfaluban ugyanígy ment.
Hogy emlékszik vissza a tanárokra, hiszen arról is mindig beszélgetünk az egykori növendékekkel, akik eddig már megszólaltak ebben a műsorban, ugye, hogy nem csak a növendékekről kell itt megemlékezni, és nem csak őket kell bemutatni, hanem azért be kell mutatni a tanárokat és az egykori tanárokat is. Ugye erre értelemszerűen nincs lehetőség, talán még egy vagy két tanárt azért meg fogunk tudni szólaltatni. Ön hogy emlékszik vissza ezekre az emberekre, hiszen ahogy elmondták az egykori iskolatársai, ahogy visszaemlékeztek, ezeknek az embereknek is megvoltam a gondjuk nyilván. Ők is ugyanazt az emigráns létet kellett, hogy megéljék, amit mindenki más, akár önök gyerekként.
Hát én, mint gyerek, vagy sokan közülünk nem hagytunk itthon egzisztenciát, mert gyerekek voltunk. Tehát az föl se fogtuk tulajdonképpen, hogy menekültünk, az is egy izgalmas dolog volt tulajdonképpen, de én nem hagytam itt egy egzisztenciát. Anyámnak volt nehezebb dolga, meg a nővéremnek, apámnak volt nehezebb dolga, de én ezt fölfogtam, de nem éreztem nehéznek. Kasztliba, amikor oda kerültem, a tanáraim nagy szeretettel fogadtak, én csak jót tudok mondani minden tanáromról, és hát volt közötte, akivel még most is baráti, és szeretetteljes kapcsolatban vagyok, vannak, akik hát azóta se láttam talán, hogy ugyan számomra közönséges tanárok voltak, úgyhogy megtanították arra, amire kellett, de nem foglalkoztak én velem többet, foglalkoztak más gyerekekkel. Nekem a két legértékesebb ember, aki remélem, hogy a holnap ünnepén szintén itt lesznek, az Éva néni, a zene és a néptánc tanárunk volt, és hát mi úgy hívtuk, hogy Bajusz tanárról, aki Szemérédi Miklós, aki tulajdonképpen a művészetre vitt rá engemet, és hát észrevette, hogy nem csak rajzolni, hanem faragni is tudok, vagy szeretek, és akkor hát adta a leckét mindig, hogy most ezt még nem faragta, nézve milyen szép minta, próbál még lerajzolni, vagy hogyha technikai rajzot, műszaki rajzot csináltunk, akkor szóval egy nagy nagyon érdekesen beszélt, nagy gyerekek itt vanni, akkor most ezt rajzold le nekem, és akkor lerajzoltuk a székelykaput, de méret arányba, és akkor meg, tehát műszaki rajzként egy székelykaput rajzoltunk a szerkezetével együtt, hogy vannak a csapok, hogyan kell összeilleszteni, és egy a tízes méretben meg kellett rajzolni. Úgyhogy ezek az emberek vittek rá engem erre, hogy tovább életemen keresztül néptáncoltam, illetve egy életen át faragtam, és ezt próbáltam aztán a gyerekének is megtanítani. Másoktól meg más tanárőmtől pedig a szigorúságot meg a rendet, nem egy értelmetlen szigorúság, hogy már a hármas paragráfusnak második bekezdésében az áll, hanem egyszer egy emberi szigorúság, és az akkori tanáraink akár papok voltak, akár régi katonatisztek, ezek mind átérték a háborút, megjártak a Donkanyát oda-vissza, tehát kellőképpen kemény emberek voltak. De soha nem éreztem azt, hogy igazságtalanok lettek volna, és hát mikor én tanár lettem, akkor ugyanezt próbáltam hasonló módon a gyerekeket. Emberi szabadság ettől eddig tart, azon kívül kezdődik az a munka, vagy a szigorúság, vagy kezdődik a hétköznapi rend.
Térjünk vissza egy pillanatra a fafaragásra, hiszen, hogy értsék a hallgatók, én azért mondtam rögtön a bevezetőben, hogy egy kiállítás képei között ülünk, mert igazából ezek gyönyörű fafaragások, amik itt körülvesznek bennünket, amiket majd kiállít a holnapi Kaszli diák találkozóra. Azon túl, hogy ettől a tanár úrtól ilyen útravalót kapott már a gimnáziumban. Végül is mi vezette a művészpályára, a fafaragó művészpályára? Különösen Németországban, gondolom Németországban, de ez nem egy olyan szokásos foglalkozás.
Hát Németország is vannak fafaragók, és nem faragni magyar népi dolgokat.
Így értem én is a népi motivumok.
Én mindig arra voltam büszke, nem büszke, csak nemrég jöttem rá, hogy nekem tulajdonképpen soha nem volt honvágyom Magyarország fele, és ezen valakivel beszélgettünk, és azt mondja, hát, hogy süket vagy, hát amit te csinálsz, az semmi más, mint fába faragott honvágy tulajdonképpen. És hát valószínű ezt tartott. Tehát minden, ami magyar volt, ami magyar népi dolgokból ered, hogy az egy szép dal volt, kicsit huncut szöveggel, vagy pedig fafaragás, vagy pedig korongozás, vagy valami az, ami a magyar népviselettel, vagy népművészettel kapcsolatban, az mindent valahogy érdekelt engemet. Mondák világa, vagy pedig, hát mondom, érdekes emberre, érdekes történelem egyéneknek az életrajza, ez mindig is érdekelt engemet.
De ehhez kapcsolódott valami művészi képzés, és mert én úgy tudom az ön iskolatársaitól, hogy ön Kölnben végzett, de testnevelés tanárként, tehát nem művészemberként? Hogy alakult az élete Kaszli után?
Hát Kaszli után fölkerültem a kölni testnevelési főiskolára, és Kölnben az volt az érdekesség, nem tudom, hogy másod, azt hiszem másod éjjel nincs, hogy minden, ami mozgással kapcsolatos, azt ott lehet tanulni, vagy lehet csinálni. Tehát lényegében van a modern táncoknál is lehet csinálni, hogy táncsportot csinál valaki, ezt a táncot ott mint sportként kezelték, és nem mint művészeti szak. És volt természetesen akkor a modern jazz táncok kezdve néptánc is volt. A bulgár, a román, a magyar és mindenféle, hát a magyar tépességén tanítottam nekik, mikor megtudták, hogy magyar vagyok. És ebből is írtam aztán a diplomamunkámat is, a magyar botos táncokról, ilyen majdnem 300 oldalas munka volt. És hát aztán, amikor meglátták ezt, akkor megkértek, hogy tanítsak. Ott pár héten keresztül például a néptáncot csináltam a sült némettel, hogy így mondja.
Már sokszor kerül elő a néptánc. Mit adott önnek a magyar néptánc ott Burgkaszluban, hiszen a műsorban azért az is elhangzott, hogy nem csak énekkara, nem csak cserkész csapata, hanem nagyon jó nevű, jó hírű néptánc csoportja is volt Burgkaszlunak. Milyen volt ez a közösség? Hogy alakult éppen úgy, hogy néptánc csoportot szerveztek, és merre jártak, hiszen ahogy olvastam a honlapjukon is, ezekkel az együttesekkel önök rendszeresen jártak Európát.
Mikor a Kaszli meg gimnáziumnak az elődjei, mikor hát egyik a másik után feloszult, akkor is Kaszliba kerültek a diákok, és elkezdődött Kaszliban ez a magyar gimnázium, akkor jött egy Oláh János nevű fiatalember, és jött ez a Kölce Balog Éva néni, akik összefogták a gyereket, és kitalálták, hogy hát kéne egy néptáncsoport, és attól kezdve tulajdonképpen jogfolytonosan egyfolytában működött az a csoport. Mindig volt egy idősebb diák, aki az egészet vezette, tanári felügyelet, az Éva néni felügyelet alatt. És akkor egy időben, az utóbbi három évben, mikor még ott voltam, akkor én voltam az ifjúsági vezető, aztán mikor Kölnbe kerültem, akkor ott is összeszedtem a volt diáktársakat, akkor lett a Hungária, majd a Bokréta együttes, az sokáig működött, és nekem ez egy életre szóló élményt adott, és a gimnázium táncsoportja, hát hogyha csak összeszámolom, hogy évente 20-25 szereplésünk volt minden évben, de hogyha csak 20-at számolok, és 50 éven keresztül, akkor jó pár szereplés összejött, és Párizstól, vagy a Pireneusi hegyektől kezdve egészen Debrecenig, Svédországtól Rómáig, Szardínia szigetéig, még mindenütt szerepeltünk.
Hogy vezette vissza a gondviselés Kasszlóba? Hogy telepedett le? Miért döntött éppen a város mellett? Volt-e valamilyen szerepe ebben például az egykori gimnáziumi éveknek?
Az a szerepe volt, hogy valamikor meghallottam, hogy az egyik volt nevelőm, akit mi Ivánnak hívtunk, mert úgy féltünk tőle, mint a tűz, az a rettenetes Iván, aztán rajta ragadt, hogy Iván. Mikor a Plávenszki tanár nyugdíjba ment, akkor ezt meghallottam, és akkor megpályáztam a helyét tulajdonképpen, és akkor kerültem vissza Kasszlóba 79-ben.
Tehát akkor ő nem csak tanult, hanem tanított is a saját gimnáziumában. Jól értem?
Ez egy különös élmény volt. A diákok nem sok újat tudtak nekem mutatni, mert én is tudtam, hol lehet kimászni az ablakon, és hol lehet bejönni, ha be van zárva az ajtó. De meglepetésemre, 26 évig voltam ott, de meglepetésemre minden évben tanultam a diákoktól valami új trükköt, úgyhogy nem tanultam ki a szakmát teljesen, úgy látszik.
És tanárként önben felrémlettek-e a korábbi tanárai példaképei esetleg? Szóval milyen érzés volt egyrészt nem csak az, hogy visszamenni a volt gimnáziumába, hanem ott katedrára állni? Hogy élte ezt meg Müller György?
Úgy volt, hogy először is a régi tanáraimat sokáig magáztam, amik rá nem szóltak, hogy rögtön most még egyszer magázol, akkor nem tudom, mi történik, ugye megfenyegettek idézőjelbe, és én továbbra is szigorúan magáztam őket, mert egyszerűen tiszteletből. Hát aztán valamikor egy ilyen ünnepélyen kénytelen voltam, igen, szerbusz tanáról, és akkor légy szíves, add ide a könyvedet, vagy valamit kértem tőle, addig, amíg rá nem szoktam. Egyszerűen benne volt anyámat is magáztam, úgyhogy ez mi nekünk falun ez egy természetes dolog volt, hogy apámat, anyámat magáztam, nagymamát, nagypapát pláne. És ez az idősebbekkel való tisztelet, de aztán lassan rászoktam azért, hogy szerbusz Bajusz tanárul, vagy szerbusz Horváth tanárul, vagy szerbusz Pista bácsi, ezeket úgy nehéz volt rászokni, de szép volt, mikor azt a végre hozzászoktam.
Most azt mondta nekem az interjú előtt, hogy ha Németországba járok, akkor nyugodtan látogassam meg, mert most már ön a vár gondoka, és olyan várvezetés senki nem tart, mint ön. Nem furcsálják a németek, hogy egy magyar ember kezében vannak a várkulcsok, és egy magyar ember szinte a várúr, vagy a várgondok, mindegy, hogy fogalmazunk, hiszen ebből a mondatból, amit ön mondott nekem, számomra az tűnt ki, hogy ön ugyanolyan szeretettel viszi végig az embereket, bárkit ebben a várban, mint hogyha a sajátja lenne.
Hát tényleg úgy tekintem, mint a sajátom volna, és azért is, amennyire tőlem telik, szépítgetem és ápolom. Most már a magyar gimnáziumot bezárták, nem azt mondom, bezártunk, hanem bezártak minket, különbséget tartok ebben, és az új bérlő, egy Avicenna International College, amelynek már Budapesten is működik, ezek bérelték ki a Kasszlivárt, tulajdonos a bajor állam továbbra is, de ez az Avicenna bérelte ki, és hát engemet is most nem alkalmazott, csak ott vagyok, mint kulcsár, tehát nem vagyok alkalmazott, mint nevelő, vagy mint házmester, csak hát mivel úgyis ott lakok Kasszliva, még nem indult el az egész, tehát azért én most egyelőre egy kolléganő, meg én ketten tartjuk rendben az épületet, a környékét, aztán hát majd meglátjuk, hogy elindul, akkor mi lesz belőle.
Egy kicsit visszatérve a nevelésre és a tanrendre. A sorozatban megszólalók között azért megoszlottak a vélemények. Volt, aki azt mondta, hogy olyan maradandó dolgokat tanult, és olyan maradandó tudásat egyszert, amit később még az egyetemen, külföldi egyetemeken is tudott használni. Volt, aki pedig azt mondta, hogy szerintem megcsapnivaló volt az oktatás, és hogy ez a tanári kar nem képzett tanárokból állt, hanem hát mindenki hozta magával az emigráns létből, amit tudott. Ön Müller György, aki nem csak diák volt, hanem tanár is volt, megélte mind a két szerepet, és nyilván más rálátása volt erre az iskolára, tanárként, mint diákként. Önnek mi a véleménye utólag, hogyha öntől azt kérdezik, hogy valóban európai színvonalú gimnázium volt-e, mint amilyen a híre volt ennek a burkasztuli gimnáziumnak, akkor mivel válaszol?
Úgy tudnám csak mondani, mivel testnevelő tanár is voltam, hogy egyik gyerek ekkorát tud ugrani, másik akkorát tud ugrani. Ez nem jelenti azt, hogy rossz a gyerek. És a tanárom, egyik tanárom ekkorát tudott átugrani, a másik egy akkorát tudott átugrani. Ez egy minőségbeli különbség, de nem hiszem, hogy emberileg én legtöbben meg voltam elégedve. Lehet, hogy valaki magas tudású valaki volt, és lehet, hogy Nobel-díj gyanús is volt, annyira okos volt, de emberileg talán nem felelt meg én nekem, az nem jelenti azt, hogy másnak se felelt meg. Tehát én nem jöttem ki valakivel, hál' Istennek ilyen igazából nem volt, csak egyiket jobban szerettem, mint a másikat mondjuk, de az, hogy valamelyik nem lett volna nekem szimpatikus, vagy kerültem volna, amennyire csak bírom, olyan nem volt nekem.
Azt lehet olvasni a honlapjukon is, és korabeli cikkekben is, ahogy én belolvastam, hogy a németek, a német állam és a bajor állam is tényleg rendkívüli szeretettel fogadta önöket akkor, és fogadta be és támogatta ezt a gimnáziumot mindvégig. Most a településen, Kassel településen, milyen emlékek maradtak meg erről a gimnáziumról? Tehát miután ő most ott lakik, tehát most már végül is benszülöttként tartják, gondolom, számot. Magyarországon. Találkozik-e esetleg a német családok részéről olyan visszaemlékezésekről, hogy esetleg ők őrzik-e az emlékét ennek a közösségnek, ennek a magyar menekült közösségnek?
Mikor az iskolát bezárták, akkor én szerintem a kaszli lakosoknak elvonási tüneteik voltak a magyarokkal szemben. Persze, én szerintem 50 év alatt ott egy csúnya szó ellenük nem hangzott el. Az, hogy eleinte voltak itt egy két legény összekapott, hogy valamelyik lánynak udvarolt egy magyar gyerek, akkor kapott egy pofont baj a gyerektől, vagy fordítva, ezen lovagias fülesen le volt intézve, de az, hogy minket ottan nem kedveltek volna, vagy netán piszkáltak volna, vagy netán istenes üldöztek volna, az soha nem volt. Soha.
A műsor mottoja, akin én átvettem az önök engedélye, az egyesület engedélyével, az egyesület jelmondatát, a magyar örökség a jövőért, amiben azért benne van az, hogy valóban ebben az országban, most az anyaországban önöknek kell tudni valami újat mondani, vagy szeretnének valami újat mondani. Ha Müller Györgyöt kérdezik arról, hogy ön szerint volt-e küldetés ennek az iskolának, és ha igen, akkor miben teljesedett ki ez a küldetés, akkor mit mondana erre a kérdésre válaszol?
Mindenképpen minket arra neveltek annak idején, hogy a mi tanárink, hogy majd, hogyha egyszer rendszerváltozás van, akkor ti jöttök vissza, és ti fogtok itten segíteni, demokráciát felépíteni, vagyis és sokan a diáktársaim, iskolatársaim közül, osztálytársaim közül visszatelepedtek, itt végzik a munkájukat, vagy már hát, mint én nyugdíjasok, és az itteni politikai pártokban benne vannak, és aktívan részt vesznek. Én mondjuk kevésbé vagyok politikus, én inkább az én magam módján próbálom támogatni, hírt kell tenni a volt kaszti gimnázium, vagy a Németországgal szemben szimpátiát kell tenni, vagy pedig itt otthon a magyaroknak szimpátiát kell, itten pedig a németek számára szimpátiát kell tenni.
Ott Kaszlóban esetleg az apátság tövében, vagy nem tudom, hogy hol lakik igazából a településen, Magyarországgal álmodik, vagy Németországgal. Szóval érez egyfajta kettősséget, ugye azt mondta a beszélgetés elején, ahogy jól figyeltem, hogy azt mondták önnek mások, hogy honvágyat farag a fába. Müller György magyarként, vagy németként él kint Burgkaszlóban. Milyen ez az érzés egyáltalán, ha meg tudja osztani a hallgatókkal?
Hát nálunk először is Kaszlóban pünköskor volt mindig a ballagás, és nagyon szép szokás alakult ki, hogy ballagási botokat, rengeteg szalaga kaptak a diákok, és nem egy közönséges fapálca, vagy törött ág volt, hanem egy gyönyörűen kifaragott botok voltak, és hát a fiamnak természetesen egy nagyon szép botot faragtam, van rajta rengeteg szalag, és az én szalagomban az van ráírva, hogy is van, hogy kedves jó fiam, nekünk a sors két hazát adott, itt itthon vagyunk, ott meg otthon vagyunk.
Fába faragott honvágy. Kedves hallgatóink, a burgkaszli arcképcsarnok egy művészemberrel gazdagodott, Müller György urat hallották, fafaragó művész és néptáncművész, akinek a személyében azért is különleges ember tisztelhetünk mostantól kezdve a burgkaszli arcképcsarnokban, mert ő nem csak ott végzett a gimnáziumban, hanem tanított is, sőt, ott is él a mai napig. Köszönjük a beszélgetést.
Viszont hallásra.